A másik mikrofonnál pedig itt a stúdióban Szabó Anna, a Növekedésmotor főszerkesztője. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt.
Amiről beszélnünk kell, az mindenképpen itt az elmúlt napok történését figyelembe véve az a forint mélyrepülése. Most ugyan erősödni látszik, 413,50-en az euró is, 397 forint 70 filléren a dollár. A dollárt azért mondom, mert ugye 400 fölött jártunk, a fonttal szemben 500 forintnál tartottunk, ugye ott is most azért van némi erősödés, de azért nagyon messze vagyunk az euró szempontjából attól a szinttől, amivel például a jövő évi költségvetést kalkulálták. Mi az oka annak, hogy ennyire megütötték a forintot, mert nem csak a dollárral meg az euróval szemben gyengültünk, de például a lengyel zlotyival szemben is meglehetősen komolyan estünk, és ugye nem feltétlen szokott együtt mozogni a kettő.
A forint árfolyam mozgásával kapcsolatban nem csak a gyengülés a probléma, hanem pontosan ez a volatilitás, az ingadozás, ami kiszámíthatatlanná teszi mondjuk a exportáló-importáló vállalatoknál a költségek tervezését. Tehát itt elsősorban ez az ingadozás és ennek a nagy kilengése, a mértéke, ami aggasztó. Egyrészt azt láthattuk, hogy a Fed, az amerikai jegybank kedden és szerdán tartott kamatdöntőülést, és amikor 25 bázispontos csökkentést bejelentettek, ugyanakkor az lehet látni, hogy a Fed kamatpályája egy picit magasabban fog alakulni, mint azt korábban tervezték. Magyarul a dollár erősödéséhez ez jelentősen hozzá tartozik, és a dollár alapú befektetésekre adott kamatszintek is magasabban maradnak, és amikor a dollár erősödik, akkor ugye a feltörekvő piaci devizák általában gyengülnek, egy tőke kiáramlás zajlik, és jól lehetett látni, hogy a Fed kamatdöntés után kezdett a forint jelentősen gyengülni, és akkor egy a 408-as szintről egészen 416-ig ment. Tehát ez a nagy kilengés, és a dollárral szemben is ugye elérte a 400-as szintet. Tehát egyrészt a Fed kamatdöntés, de akkor ugye jogosan kérdezett, hogy akkor a többi régiós devizát.
Igen, mert el szokott válni. Tehát, hogy a dollár erősödik, oké, azt mindenki megérzi. Vannak persze speciális helyzetek, amikor nem együtt mozog, de mondjuk így az zlotyival együtt, mármint hogy az zlotyival szemben gyengült a forint, és kevésbé gyengült az zlotyi a dollárral szemben.
Igen, tehát itt a hosszú kép, vagy a hosszabb távú kép, amit láthatunk, az az, hogy szeptemberben már megtörtént ez az elválás. Tehát amikor a dollár ugye fokozatosan erősödni kezdett szeptember végétől, meg különösen az elnökválasztás után, november elejétől volt egy jelentős dollár erősödés, akkor már a régiós devizáktól egy kicsit levált a forint, tehát ez nem most kezdődött, hanem már korábban. Ugye érdemes összehasonlítani az alapkamatoknak a szintjét. Magyarországon, illetve Romániában 6,5% az alapkamat, Lengyelországban ennél egy picit alacsonyabb, Csehországban még alacsonyabb, és az eurója ugye 3% jelen pillanatban. Tehát azt lehet mondani, hogy aki forintba fektet, ugye magasabb prémiumot kap. Tehát ennek ellenére, a 6,5%-os alapkamat ellenére is gyengül a forint, holott ugye most volt nemrég a jegybanknak a kamatdöntése, és ott megint kifejezetten mondták, hogy húzamosabb ideig is fennmarad ez az alapkamat szint, egészen addig, amíg ezek a pénzpiaci folyamatok nem stabilizálódnak. Tehát itt látszik, innen már látszódik, hogyha tehát ez a 6,5%-os alapkamat nem elegendő ahhoz, hogy megtartsa a forintot, akkor egyéb belső problémák vannak. Itt két dolgot szeretnék kiemelni, az egyik, amit mindig mondok, hogy az uniós vita, az nagyon sokat számít, ez az ország iránti bizalmat, befektetői bizalmat megtépázza.
És most nem állunk a jó oldalon ez ügyben?
Most ez az öt bizonyos operatív programok 55%-nak a blokkolásában nem tudom, hogy milyen előrelépés történt, szerintem valószínűleg semmi. Ami jelentős előrelépés lett volna.
Az azért sokat lendítene a forinton, nem? Hogyha arról jönnének hírek, hogy na, akkor elkezdenek jönni a pénzek, mert ez szerintem fontos lenne.
Nem csak a pénzek miatt,
nem csak a miatt
hanem
igen.
a megállapodás miatt, tehát maga a vita az, ami egy bizonytalanságot okoz. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy ugye a harmadik negyedéves GDP a vártnál gyengébb lett, ugye mínusz 0,7%, ami szintén azt mutatja, hogy ugye most kialakult egy technikai recesszió, remélhetőleg itt a negyedik negyedében a lakosság vásárlásai felhúzzák a GDP-t, és akkor pluszos tartományban leszünk. Tegnap a jegybank ismertette az inflációs jelentését, ez egy nagyon részletes körkép a magyar gazdaságról. 0,3 kötőjel 0,7%-os gazdasági növekedést várnak erre az évre. Tehát azért ez nem egy olyan acélos növekedés, főleg, hogyha a tavalyi alacsony bázist vesszük. Tehát ezek az adatok a beruházási visszaeséssel karöltve nem adnak egy olyan fényesebb képet a befektetők felé. Ugyanakkor a Fitch, a múlt héten volt a Fitchnek amikor a
hitelminősítőnek a döntése, amikor
döntöttek, és ugye ott pozitív kilátást kaptunk, tehát hogy vegyesek a megítélések, de úgy látszik, hogy ezek a folyamatok, ilyenkor a tőke kivonás a feltörekvő piacokra, ez Magyarországot jobban érinti.
Bennem az fogalmazódott meg, hogy most látjuk azt, hogy milyen sokat számít az uniós támogatás. Ugye, hogy most nem érkeznek pénzek, nincs gyakorlatilag. Ugye ez korábban elméleti vita volt arról, hogy mennyit tesznek hozzá GDP-hez. Hát most látjuk, hogy nem hozzátesznek, hanem elvesznek, ha nincsenek.
Egész pontosan vannak uniós források.
Vannak, csak nem olyan mértékű.
Ugye nem olyan mértékű, tehát amikor Navracsics Tibor miniszter meghallgatása volt, ő azt mondta, hogy a hetedik helyen állunk ebben a ciklus, költségvetési ciklusban lehívások, igen.
Igen, csak az elmúlt másfél évben meg nem. Tehát, hogy az
tehát, hogy az a helyzet, hogy ennek a legnagyobb része az agrártámogatás, ugye a területalapú támogatások, és a legnagyobb problémának én azt gondolom, hogy ez a feszültség nem oldódik, tehát a vita nem a rendeződés irányába halad, és én úgy látom, hogy minthogyha a másik félnek se lenne érdekében az, hogy itt megállapodás szülessen.
Igen, csak ugye ez azért nem jó, mert ha a forint marad ezen a szinten, akkor eleve ugye a költségvetést is máshogy számolták, de még ez hagyján, viszont az inflációt akkor semmiképpen nem lehet úgy kordában tartani, hogy ezt tervezték, hiszen minden drágul.
Így van. Ez az inflációs jelentésből ki is tűnik. Át kellett kalkulálni már egy nagyobb, vagy egy magasabb forint-euró árfolyamra az egészet, és egy 0,5% pontos emelkedést vélnek most az MNB szakértői. Tehát ez azt jelenti, hogy jövő évben még tartósan nem elérhető a 3%-os inflációs cél, hanem inkább 2026-ban. Tehát lesz most egy kis felfutás január-február, és utána az év második felében pedig ez is ismét átvált egy dezinflációba, és akkor 2026-ban lesz ez a tartósan elérhető 3%-os inflációs cél.
Ha csak nem történik valami rendkívül, mert akkor az egész borul, de ne történjen, ennek szurkoljunk. Zenével megyünk tovább, egy kis érdekesség a világból, majd közlekedési információk jönnek, 10 órakor hírek, a következő blogban pedig folytatjuk a beszélgetést Szabó Annával, a növekedés.hu főszerkesztőjével.